Szeretettel köszöntelek benneteket, ezen a mai esti Isten tiszteleten én is. Ahogy már Peti bevezette, az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatnak a következő részéből olvasom fel Isten igéjét, pontosan a 27. fejezetből, és onnan is a 9-től egészen a fejezet végéig a 44. versig. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakokat. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket. Azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelést dobálták ki a saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, hiszen az Istennek, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor élféltájban azt tanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindjájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszásom a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindjájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindjájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíratt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befuródott, befuródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki úszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindjárt szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Az apostolok cselekedeteinek a 27. fejezetét, abból egy hosszabb részt hallhattunk. Mivel 28 részes ez a könyv, ezért egyértelmű, hogy a vége felé járunk. Még egy utolsó alkalom lesz jövő héten. De hol is tartottunk? A múlt alkalommal arról hallhattunk, hogy Pál apostol egy olyan helyzetbe kerül, amikor Agrippa király megengedi neki, hogy védőbeszédet mondjon. És a védőbeszédből valójában egy hitvallás lett. Egy hitvallás lett, és egy bizonságtétel. És nem történt más valójában, mint amit Jézus Krisztus ígért. Ahogy ez a könyv elindul. Amikor azt mondja a feltámadott, és meghalt és feltámadt Jézus Krisztus, miközben emeltetik fel a szemük láttára, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Tanúim lesztek. Jézus maga küldi a tanítványait. Ez a feladat, hogy hirdessék, hogy a názáreti Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, meghalt és feltámadt, ő az Úr. Ő a világ megváltója. Ő a világ reménysége. Így indul ez az apostolok cselekedetéről írott könyv, hogy rögtön ő maga ad egy küldetést, az evangélium hirdetését. Az Ószövetségben Jeremiás próféta azt mondja, hogy az ige hirdetése számára olyan, mint a csontjaiba rekesztett tűz. Perzselő tűzzé vált a szívemben. Maga Pál pedig többször-többször visszatér erre, hogy mit jelent számára az, hogy ő ezt a küldetést kapta, hogy az evangéliumot hirdesse. Mert ha az evangéliumot hirdetem, nincs mit dicsekednem. Mert belső kényszer hajt. Jaj, ugyanis, ha az evangéliumot nem hirdetem. Vagy egy másik helyen a római levélben. Nem tehetem, hogy nem hirdetem, mert köteles vagyok görögöknek, barbároknak, tudatlanoknak, bölcseknek és nektek is, akik Rómában vagytok. Nem tehetem, hogy nem hirdetem. A Róma, mint egy központi hely, ahová el is szeretett volna menni Pál apostol. A római levélben fejezi ki, hogy mennyire szerette volna meglátogatni az ottani gyülekezetet is, az ottani testvéreket is, az akkori kornak az egyik, mondhatnám így, hogy központja volt, tekintélyt bíró hely volt, rengeteg látnivaló, nagyon sok minden vonzotta oda az embereket, és mentek és csodálták meg a nagyvárosnak a látványosságait. És az írásmagyarázó ezt fogalmazza meg, hogy Pál talán a szívében arra vágyott, hogy Róma, mint az akkori birodalom központja, egy olyan hely lesz, ami a missziónak lesz a központja, ahol megnövekedik lélekszámban a gyülekezet, ahol jön Isten lelke és tüzet ad, és megy ezt evangélium terjedése, és zajlik mind az, amire ő is feltette az életét. És a felolvasott történet azt mondja el, hogy hogyan teljesül Pálnak a szíve vágya, hogy végül hogyan jut el Rómába. Nem biztos, hogy így képzelte, hogy így kell oda eljutnia. Fogolyként. Fogolyként szállítják őt ezen a hajón, Néró a császár elé, hogy ítélkezzen az ügyében. És ez alatt a hajóút alatt bizony hatalmas viharba keverednek. Majd hajótörés szenvednek. De végül mindenki megmenekül. És Pál is, mint fogoly, eljut Rómába, mert küldetése van, mert tudta, hogy ki ő, tudta, hogy kihez tartozik, tudta, hogy kitől kapta a feladatot, és hogy mi a feladata. Küldetésünk van, ez az igehirdetésem címe. És három pontban arról szeretnék beszélni, hogy ki a küldő, mi a küldetés, és kihez küldetünk. Ez a hajóút, amiben Pál benne van, ahol ott van, ez egy valóságos, életveszélyes állapot. Egy olyan helyzet, ami emberileg érthetetlen is, hogy miért indulnak el. Hiszen az akkori hajó számára szeptembertől igazából már nem indultak el a nyílt tengerre. És november közepétől március közepéig pedig egyáltalán nem hajóztak. Most körülbelül október végén történik mindez, amit hallottunk az igében. És mégis elindulnak. Elindulnak úgy, hogy Pál jelzi, jobb lenne nem útra indulni. Jobb lenne inkább valami más tenni. Hiszen Pál apostol nem csak ezzel az íratlan hajózási szabállyal volt tisztában, hanem ő kétszer már hajótörés szenvedett. Ő már átélte, hogy 24 órán át a szelek hányják a tengeren. Átélte, hogy mit jelent a tengeren lenni egy ilyen időben. És mégis útnak indulnak. Nem hallgat rá se a hajótulajdonos, se a kormányos. Úgy döntenek, hogy elindulnak. Nem fontos, hogy mit mond ez a fogoly. Mert telelésre jobb kitökötőt szeretnének találni. És az időjárás kedvezőnek tűnik. Déli szél kezdett fújni, ami enyhe volt, és éppen abba az irányba vitte a hajót, ahová ők el akartak menni. Egy másik kikötőben. Lukács azt írja le, hogy de nem sokára utoléri őket a baj. Nem sokára hatalmas szélvihar csap le a tengerre. Ez egy északkeleti irányú, orkán erejű szél. Olyan erős ez a szél, hogy nem tudnak vele szemben mit kezdeni. Tehetetlenek, tehetne bármit, próbálkoznak mindennel, de nem tudnak mit tenni. Vagy nekicsapódnak a tengerpartnak, és azonnal katasztrófa lesz, vagy pedig sodródna be a nyílt tengerre. Nem volt esélyük, hogy ezt a hajót ezzel a széllel szembe, ebben a szélben irányítani tudják. Ettől fogva a természet törvényére voltak utalva. És ahogy teltek az órák, a napok, egyre súlyosabb a helyzet. A hajó végveszélybe kerül. Nincs esély, hogy életben maradjanak. Olyan megrendítő, ahogy Lukács megfogalmazza. Végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Még pontosabban, még jobban megragadva, hogy mi van ide írva, így is fogalmazhatnék, megadták magukat a halálnak. Olyan helyzetbe kerültek azon a hajón, hogy eljutottak addig, hogy itt a vég, hogy itt nincs tovább. És persze érthető, hiszen nem látják a csillagokat, nem látják az égi testeket. Eltakarja a felhő, és ha nem látják ezeket, nincs tájékozódási pont. Nem tudják, hol vannak. Nem tudják, merre tartanak. És egy ilyen helyzetben nem csoda, ha az ember nem eszik, enni sem tud. Hiszen ezek a külső körülmények, amikor az ember eljut oda, hogy megadja magát a halálnak, akkor természetes, hogy természetes. Egyszerűen így működik az ember. Már nem tud enni. Reményvesztett. Nem is éhes talán, meg minek? Úgyis a halál vár rá. És ebben a helyzetben ott van Pál apostol, aki hatalmas tűzzel indul, akinek a szíve minden vágya, hogy hirdesse az igét, aki nem teheti, hogy nem hirdeti az igét. Most ott van ezen a hajón, és ott hánykolódik. De hogyan is került ebbe az életveszélyes állapotba Pál? Saját döntése miatt? Hiszen amikor harmadszor hallgatták ki Pált, erről volt szó a múlt héten, akkor Festus, a római helytartó és Agrippa király a következő megállapításra jutottak. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Szabadon lehetne bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Pál, az életveszélyes viharba került fogoly, szabad ember lehetne. Ha korábban nem hoz egy olyan döntést, amikor egyébként élt a jogaival, mint római polgár, hogy ő a császár ítélő széke elé kéri magát. És mindez még akkor történt, amikor Festus először hallgatta ki, miután meghallgatta az őt vádoló zsidókat is. És Festus, mint frissen kirendelt helytartó, kedvére akart járni a zsidóknak. És Pálnak is, hogy Jeruzsálembe vigyék, és ott ítélkezzen felette. Pál azonban átlátotta a helyzeten, és ő inkább a császár elé kerül, kérette magát, hiszen fennállt a veszélye, hogy a helytartó és a zsidó vezetők hatalmi harcába keveredik, és kedvezőtlen ítéletet kap. És persze, hogy ettől meg akarta kímélni magát, és ezért a császárhoz fellebbezik. Ott van a viharban, egy kiszolgáltatott helyzetben. Vádolhatná magát. Rossz döntést hoztam. Tévedtem. Nem ezt kellett volna tennem. Hogy gondolhattam, hogy ez jó lesz? Hogy nem döntöttem másképp? Hogy csinálhattam volna másképpen? Vádolhatná magát, hogy rossz döntést hozott. Vagy azért került ebbe a helyzetbe, mert mások döntöttek rosszul, a mások döntése miatt. Hiszen a 10. versben, ahogy hallottuk, ő figyelmezteti a férfiakat. A további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. Pál ott már szól, Pál ott már figyelmezteti őket. De Julius százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak. Pál vádolhatná, haragudhatna, gyűlölettel lehetne tele a szíve az emberek iránt, akik ott vannak vele egy hajóban, a százados irány, a kormányos, a hajótulajdonos, akik nem hallgattak rá, akik nem figyeltek rá, akik semmibe vették. Lehetne hibáztatni a másik embert. Vagy hogy került Pál ebbe a helyzetben? A vihar miatt? Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt? A lecsapó vihar szél miatt? Viharos szél miatt? Nem Isten az ura a természetnek? Vádolhatná Istent? Hát nem ő áll felette? Hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Ebbe az élethelyzetbe hogy kerülhettem? Mikor, Uram, érted, élek. És olyan szép, hogy Pál nem ezt teszi. Miért nem ezt teszi? Mert tudja, hogy ki az ő küldője. Tudja, hogy kihez tartozik. Tudja, hogy kié az élete. Ő ismeri Jézus Krisztus hangját, hiszen így indult a küldetése, hogy a feltámadott Jézus Krisztus megszólította, kijelentette magát neki. Pál pedig válaszolt, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Egy személyes találkozás, élő kapcsolat az Istennel, aki kimondta az élete felett, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ez az Isten az, aki az ő ura, és aki a 23. fejezetben, amikor konkrétan erre az élethelyzetre nézve van vele, akkor ezt mondja neki. Odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta. Bízzál, mert ahogyan bizonságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonságot tenned. Az Úrtól való kegyelem, hogy ilyen meggyőződés lehet Pál szívében, hogy a szerető atya mindeneket a kezében tart. Hogy erőt ad ahhoz, hogy ne vádolja, ne bűnbakkot keressen, ne lázadjon Isten ellen, hanem felülkerekedjen a nyomorúságos helyzeten, és csendesen, szeliden, békességgel viselje azt. Nagyon fontos itt kimondani, hogy ez nem az ő teljesítménye. Ez nem egy egyedül elért erény, mert egyedül nem lenne rá képes, hanem annak a következménye, hogy Jézus odaállt mellé, hogy Jézus megjelent, közel jött hozzá, és ott van vele. És miközben átéli, hogy valaki hordozza, aki őt küldte, ő is képes lesz másokat hordozni. Mert ez az ő küldetése, hogy Isten népét, Istennek azokat az embereit, akik még talán nem is tudnak róla, hogy az övéik lesznek, ő feléjük beszéljen arról, hogy ki az ő küldője. Az élő, beszélő, cselekvő, egy igaz Isten, akivel személyes kapcsolata van. Mi a küldetésünk? Elmondani az evangéliumot. Elmondani azt, konkrétan ennek a történetnek a kapcsán, hogy Isten szól. És mit mond Isten? Hogy megment. Ebben a történetben ez világosodik, és ez emelkedik ki. Hogy Isten itt úgy jelenik meg, mint aki szól, és mint aki azt mondja, hogy megmentelek. Amikor minden elveszni látszik, amikor egy lehetetlen helyzet van, akkor ő megmutatja magát, hogy ő igaz. Hogy amit mond, az beteljesíti. Hogy ő egy szabadító Isten, aki meg tud menteni, és meg fog menteni. Egy hajszál sem eshet le a fejetekről az ő tudta nélkül. Ő megment. Ő szabadító Isten. Képzeljük el, ott vagyunk ezen a hajón, ami hánykolódik, ami sötét van, nem tudom, hogy hol vagyok. Fogalmam sincs, mert felkészítem magam a halálra. És megszólal Pál apostol, és azt mondja, hogy megment Isten titeket. Megment Isten téged. Szétárad az evangélium világossága, a reménység oxigéne, az életnek jó illata. Mindjárt megmenekülünk, legyetek jó reménységgel, bizakodjatok, örvendjetek, legyetek vidámak, mert van megoldás. kétszer is elmondja, bizakodjatok, férfiak, bizakodjatok, bizakodj akármilyen élethelyzetben vagy most, bizakodj, mert Isten szól, és azt mondja, hogy megmentelek. És Isten Pálon keresztül szól, aki egy fogoly. Mondhatnám így, akinek Hallgass a neve. Egy senki. Egy semmi. Egy hajón, egy fogoly. És ő szól, és Isten kiemeli. És ebből a semmiből, ebből a fogolyból egy vezető lesz. Ott és akkor, azon a hajón. Mert jelen van Isten, s jelen van Pál is. Pál jelen van. Hogy van jelen? Tanácsol. Ezzel kezdi. Istentől vezettetve tanácsol. Jobb lenne nem elmenni. Elindulnak. Aztán, mint látunk, éber, figyel. Amikor a hajósok szöknek, annak a mentőcsónakokkal, ő lesz az, aki figyelmezteti a százatost. Figyelj! Amikor közeledik a partra vetődés ideje, Pál apostol bátorít. Azt mondja, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket fogja szolgálni. Milyen alapvető szükséglet, egyetek, ilyen állapotban vagytok, hogy még enni se akartok, enni se tudtok, hát egyetek. Itt kezdi, bátorít, tartja a lelket a reményvesztett, kimerült emberekben. Ott van és jelen van, mert jelen van Isten, ezért jelen tud ő is lenni. Ő a küldetésének a bizonyosságában jár, mert Isten angyala azt mondta, nem csak neked kell eljutni Rómába, hanem neked ajándékozom mind azokat, akik veled vannak a hajón. Milyen öröm ez, hogy együtt fogunk megmenekülni, hogy együtt fogunk most ezen a helyzeten, vagy ebbe a helyzetbe, és majd egyszer odaállt örvendezni. Az, hogy Pálnak a császár elé kell állni, hogy bizonságot tegyen Jézusról, ez itt összekapcsolódik azzal, hogy az ő utitársai is megmenekülnek. Pálnak életben kell maradnia, hiszen az Úrtól való küldetése ez. És ajándékként a többiek is életben maradnak. Szavai, tettei által életben maradnak és megmenekülnek a biztos fizikai haláltól. És nem sokkal később pedig, ez egy fontos momentum, hogy Pálnak köszönhetően megmentett százados, pedig Pált fogja megmenteni, amikor le akarják mészárolni a foglyokat, mert Pál fogoly. Mi ez a küldetés? Szólni, tenni, a megmentő Isten eszközei lenni, és egy szép ritmusban élni, elfogadni, hogy Isten mindent a kezében tart, hiszen az ő teremtményei vagyunk, és egymásra szorulunk az élet tengerén. Itt, ahol most élünk, itt, ahol most vagyunk, egymásra szorulunk. Nem tudod, hogy holnap kit használ Isten az életedben. Nem tudod, hogy holnap ki fog számodra reményt vagy életadó szavakat közölni veled. Együtt vagyunk az élő Isten teremtményei, az élet tengerén egy kicsit allegorizálva. És Pál apostol végül kifelé küldet. Kifelé küld bennünket Isten. Az apostolok cselekedeteiben gyönyörűen kidomborodik erre a kérdésre a válasz. Hogy az evangélium üzenetét Isten népének azért kell tovább adni, hogy só, kovász, világosság legyen, ahogy a hegyi beszéd fogalmaz. Ha nem hirdetjük, akkor elveszti az ízét, a világosságát, az erejét. Ha nem adjuk tovább, akkor megáll. Akkor nem láthatjuk mindazt, amit itt is egy kicsit láthattunk, hogy újabb, több-több ember menekül meg, és hall az élő Istenről, a megmentő, szabadító Istenről. És mi az evangélium hirdetésének központi üzenete? Krisztus. Pál úgy foglalja össze, mi pedig Krisztust prédikáljuk. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Fontos ez számomra. Ége a szívem azért, hogy elmondjam, hogy Jézus Krisztus keresi, hogy megtartsa mind azokat, akik elveszettek, akik még nem hallották az evangéliumot, hogy megmentő Istened van, tudva, hogy nélküle mindannyian elvesznénk. Pál a hajón hirdette Isten kegyelmét, hívőnek is, nem hívőnek egyaránt. Hiszen ott van a hajón Lukács és Arisztarkosz is, és ott van még a rengeteg katona, a legénység, a százados, a hajó tulajdonos maga. Ki tudja, miben hittek, miben bíztak, kihez fohászkodtak, amikor ott voltak a hajón. De egyedül Pál Istene volt az, aki ott megjelent, mint szabadító, megmentő Isten. Kérd Isten lelkét, hogy látogasson meg, hogy pecsételj el a szívedben, hogy kicsoda ő. Kérd őt, hogy ő jelentse ki magát neked, talán először vagy újra. Uram, jöjj közel hozzám. Szeretnélek látni és hallani még megmentő Istenemet, mert aki Pál Istene volt, ugyanaz a mi Istenünk. Kérd Isten lelkét, hogy látogasson meg, hogy tudd azt, hogy mi a küldetésed, mi a feladatod, hogy kihez küldött. Talán már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt Isten kijelentette ezt neked, de elkopott, elhalványult, feledésbe merült, hogy kihez küldött téged. Vagy lehet, hogy megfáradtál és megerősítésre vágysz, hogy igen, Uram, te engem ide és ide küldesz. Kérd az ő lelkét, hogy pecsételj el a szívedben, hogy kihez küld, hogy kihez akar oda küldeni, mint az ő szócsövét, az ő emberét, hogy elmondhasd, megmentő, szabadító Istenem vagy. És Pál apostol úgy megy, úgy van ott jelen abban a hajóban, ami kicsit felfoghatatlan, és amikor belegondoltam, hogy hát szereti azokat az embereket, hogy figyelj rájuk. Pedig nem vagyok benne biztos, hogy örült ott a társaságnak, mint egy fogoly, a legénység, a hajós kapitány, nem hallgatnak rá, semmibe veszik, lenézik, sorolhatnám még tovább az első benyomások, igaz? Nem hallgatnak rám, fogoly vagyok, semmibe vesznek. És Pál apostol mégis tud ezek után is szeretettel lenni feléjük, mert el tudta fogadni, hogy Istentől van ott küldetésben. Mert nem biztos, hogy mosolygó is, derűs arccal fogadják, ha elmondod, hogy megmentő Istenem van. Nem biztos. De Pál apostol tudta, hogy Isten küldetésében van. Ezért bátran felállt és szólt. Ezért tudta megtenni. Ő tudatosan vállalja az ő küldőjét és az ő küldetését. Mert szüksége van az embereknek az evangéliumra, ezt tudja. Isten szeretetéről, kegyelmétől, bűnöket megbocsátó hatalmáról beszél. Tud beszélni. És ami fontos még, mert az egész történetben, hogy az apostolok cselekedetei olyan csodásan indul, pünkösd, lángnyelvekhez hasonló tűz, mintha szélvihar, utána nagyon sokan megtérnek, meggyógyulnak. És ott vannak a tanítványok egy ilyen nagyon impulzussal teli, csodákkal teli időben, vagy időszakban. És most itt az apostolok cselekedeteinél pedig, főleg a végén itt azt látjuk, hogy és Pál meghallja a damaszkuszi úton Jézus hangját, fényesség, most pedig szenvedésben van. és most pedig kiszolgáltatott helyzetben van, 11 napon, 14 napon át. Most egy olyan helyzetben van, amit nem kíván senki. Ki tenné fel a kezét, hogy megyek arra a hajóra. De azt is meg kell élnünk. Mert aki adta a csodát első pünköstkor, aki adta a gyógyulásokat, ugyanaz az Úr van jelen itt is. Ugyanaz az Isten, aki most ezt engedi meg Pál életében. És ő boldogan megvallja, hogy Jézus Krisztus apostola. Tudva azt, hogy megmentő Istene van, olyan Istene van, aki tudta mindig, hogy ő kicsoda. Tudta, hogy az Isten fia, amikor megáll Kajafás előtt, Heródes előtt, Pilátus előtt, amikor a keresztre van odaszögezve, akkor is tudta, hogy ő teljhatalmú Isten fia, hogy ő a világ mindenség ura és királya, de vállalta a kereszthalált, értünk, azért, hogy a mi bűneink megbocsátassanak, azért, hogy megmentett gyermekeiként legyünk jelen ebben a világban. A bűnhatalmából, hogy az örök életünk számunkra elkészítetett. Hiszen Jézus Krisztus pontosan tudta, hogy ő kicsoda, hogy kinek a küldetésében és mit kell elvégeznie ezen a földön. És ezzel a küldetés tudattal járt itt, ami megváltunk, és végezte el tökéletesen a megváltásunkat. Áldjuk őt ezért. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, azért énekeljük azt, hogy gyere áld őt, mert valóban azt érezzük és azt tapasztaljuk, hogy te olyan Isten vagy, aki vezetsz és aki megtartasz. Aki megtartottad Pálékat is ott a viharban, utána is. Vezetsz akkor is, amikor az emberek máshogy döntenek, amikor másfele mennek, amikor mást látnak jónak. Te akkor is megtartasz. És nem beleszólsz, nem leszólsz nekünk, hanem vezetsz és megtartasz, és türelmes vagy. Köszönjük Istenünk azt, hogy most is annyiféle háttérből jövünk, annyiféle dolog kavarok bennünk, annyiféle kérdésünk, érzésünk van. És te mégis olyan Isten vagy, aki vezetsz és tartasz és gondot viselsz. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért. És arra kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, hogy töltesse be most mindenkit, aki itt van. Kérünk, Urunk, hogy mosd meg minket, töltsd be minket szent lélekkel, hogy így tudjunk felállni, így tudjunk tovább menni, így tudjunk veled találkozni, nem csak a mai estén, de a továbbiakban is. Urunk, kérünk téged, hogy mi magunk is vesszük észre minden pillanatban, hogy te vagy az, aki megtartasz, aki utat mutatsz. Akkor is, hogyha éppen bennünk teljesen más gondolat lenne. Köszönjük, Urunk, hogy mindez belőled szeretetből fakad, hogy te olyan Isten vagy, aki szeretsz, és minden pillanatban most is úgy tekintesz ránk, hogy mi szeretett teremtményeid vagyunk. Köszönjük ezt a szeretetet. És Urunk, ezért imádkozunk, mert ismerjük ezt a szeretetet, hogy mindenki más, aki itt él körülöttünk gazdag réten, ők is hadd tapasztalhassák meg azt, hogy neked micsoda nagy szereteted van. Imádkozunk szomszédokért, olyanokért, akikkel találkozunk itt a főutcán vagy boltban. Imádkozunk munkatársakért, imádkozunk családtagjainkért, és kimádkozunk azokért is, akikre most ott van a fejünkben, a gondolataikban, hogy betegségben vannak, gondban vannak, vagy gyászban vannak. Kérünk, hogy védd őket és tartsd őket is meg. A te fiat nevében kérjük ezt, aki tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.